a mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Szent Fiától, a Jézus Krisztustól, aki odaadta önmagát miértünk, hogy kiszabadítson a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség érte örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, a 153. énekünknek első és második szakaszait énekeljük. A 153. ének így kezdődik, itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. Kedves testvéreim, Isten igéjére figyeljünk most együtt a Márk szerinti evangélium 4. részének 36-tól 41-ig terjedő verseiből olvasom az igét. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogyan éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek. Hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskednek neki? Isten igéje legyen áldottá, hogy mi azt befogadva megteremjük az ige gyümölcseit. Most hajtsuk meg fejünket imádságra együtt. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, Bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremi a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten válaszát. Ő úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 446. énekünket énekeljük most együtt, a 446. ének első 3 szakaszát. Így kezdődik: az áldott orvos közeleg, a drága főpap Jézus. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy a mai reggelen újra hozzád fordulhatunk, megszólíthatunk és eléd jöhetünk. És köszönjük, hogy tehetjük ezt úgy, ahogy vagyunk, nem kell sem a szavakat keresni, sem valamiféle cselekedeteket végrehajtani, még mielőtt hozzád jönnénk. De jövünk úgy, hogy tudjuk, hogy nem úgy megyünk tovább, ahogyan érkeztünk. Légy áldott, hogy miközben eléd állunk, visszanézhetünk az elmúlt hetünkre, és láthatjuk a te kezed nyomát, azt, hogy te hordoztál, erőt adtál, mellettünk voltál. Lehet, hogy éppen áldott orvosként léptél hozzánk, meggyógyítottál, vagy megbocsátó atyaként újra átöleltél. Elvetted bűneinket, eltörölted a mi hitszegésünket, és visszafogadtál magadhoz. Hálás a szívünk akkor, ha az elmúlt hetet békességgel zárhattuk, de akkor is hálás, ha láthattuk, hallhattuk a te hullámokat, habokat, lecsendesítő hangodat, kezedet. Láthattunk téged, mint aki ura vagy, nem csak a tenger hullámainak, de mindenféle hullámnak és viharnak, ami az életünkben jelen lehet. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk hozzád, hogy neked adunk hálát mindazért, ami bennünket ért. Lehet, hogy a szívünk nehezen hajlik erre. Lehet, hogy a keserűséget és a nehézséget most nehezen hozzuk eléd. Hiszen lehet, hogy még most is az van bennünk, hogy jobb lett volna elkerülni, jobb lett volna anélkül. De szeretnénk azt is látni, miközben eléd állunk, hogy semmi nem történt véletlenül, mindenben ott volt a te atyai gondoskodásod és szereteted. Köszönjük, hogy miközben együtt vagyunk a mai délelőttön, ez az együttlétel az örvendezésről is szólhat. Együtt örvendezhetünk annak, hogy vagy nekünk, együtt örvendezhetünk annak, hogy a te közelségedbe újra üzenettel, mondani valókval akarsz minket megajándékozni. Urunk, arra kérünk, hogy most légy úgy közöttünk, hogy a te lelked minden akadályt elgördít a te igéd elől, ami hozzánk való megérkezésben, vagy a szívünkben akadálya lenne a te igéd befogadásának, meghallásának. Kérünk, hogy jöjj és a te szerető karoddal ölelj most át. A te közelségedben hadd éljük át újra azt, hogy van kire hagyatkozzunk, van valakink, aki gondoskodik rólunk, van valaki, aki visszafogad minket, akkor, ha elcsatangoltunk, és van valaki, aki újra erővel, biztatással akar minket megtölteni. Kérünk, hogy szóljál hozzánk, és add, hogy a szó az ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig jusson el. Légy áldott, hogy te imádságot meghallgató Isten vagy. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! A 250. énekünknek énekeljük mind a négy szakaszát. 250. énekünk így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Oh,
Kedves testvéreim, Isten igéjére figyeljünk, olvasom azt a példabeszédek könyve 3. részének 5. és 6. verseiből. Hogy Isten miképpen akar megszólítani minket, hallgassuk azt figyelemmel a megnevezett helyről, a példabeszédek könyve 3. részének 5. és 6. verseiből. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Néhány évvel ezelőtt a Rekezát hegységben kirándultunk. Még mielőtt oda utaztunk volna, egy útikönyvben olvastam arról, hogy van ott egy emléktábla Rudolf egykori osztrák-magyar trónörökös tiszteletére. A feleségem művészettörténész, és szeretjük nem csak a természeti helyeket, hanem a történelmi helyeket is. Ezért arra gondoltam, hogy meglepem azzal, hogy megkeressük, felkeressük ezt a táblát. Csak hogy sehol nem találtam pontos leírást arról, hogy hol is van. Ezért, amikor odaérkeztünk, a helybéliektől próbáltam megtudni, hogy hol is van a tábla, és hogyan kell oda eljutni. De nagy meglepetésemre senki nem tudott a tábláról. Nem adtam fel. Végül egy idős bácsi a kérdésemre igennel válaszolt. És már is jött a következő, hogy kell a táblához eljutni. Tudja, előre mennek a főúton, aztán lesz egy híd balra, egy fahíd, azon át kell menni. A híd végén egy tábla, magánterület. Mennek tovább. Aztán végig az ösvényen, újabb táblák következnek, belépni tilos, újabb magánterület, de maguk mennek tovább. Aztán látszani fog egy panzió a távolban, és majd kutyák szaladnak maguk felé, de ne ijedjenek meg, mennek tovább. És ha elhagyták a panziót, balra a sziklán, ott lesz a tábla. Belevágtunk. Elindultunk át a hídon. Látjuk az első táblát, magánterület, megyünk tovább. Következik a második tábla, a feleségem megszólal mellettem, ez már a második, nem kéne inkább visszatérni? Nem, mondom én is, megyünk tovább, de időm sincs a magyarázkodásra, hogy miért, már is ránk rohannak a kutyák, bennem is megszólal egy hang, biztos, hogy jó helyen vagy? Nem kéne inkább visszafordulni? Aztán eszembe jut az, hogy a bácsi jó helyismerettel rendelkezett, megbízható úti kalauz, ezért megyünk tovább, míg végül eljutunk a táblához. Hogy a helyzet drámaiságát tovább fokozzam, elárulom azt is, hogy miközben a kutyák ott tőlünk 1-2 méterre ugattak, a hátamon ott volt az 1 éves kisfiam. Nem csak magamért, hanem érte is dobogott a szívem. Kedves testvérek, van így, hogy az életben megszólal a kérdés bennünk, hogy jó helyen vagyok-e. Nem-e kellene máshol lennem? Jól döntöttem-e akkor, amikor ezt az utat választottam, amikor tovább haladtam, pedig voltak táblák? Megszólal bennünk a kérdés, megszólalnak a félelmek, megszólalnak a belső hangok, s lehet, hogy a mellettünk levő emberek is megszólalnak, ők is kérdeznek. Vajon kell-e tovább haladni? Jó-e így, ahogy teszed? Nem ritka a hasonló helyzet, ahol dönteni kell. Dönteni kell arról, hogy megyek-e tovább, vagy dönteni kell arról, hogy jobbra vagy balra haladok, megállok, vagy visszafordulok. Azt hiszem, hogy nagyon sok embernek ismerős mostanság az a döntéshelyzet, ahol választani kell a között, hogy otthon maradok a biztonságos magányban, vagy kilépek az otthon biztonságából vállalva a kockázatot. Sok idős testvér mondta el, osztotta meg mostanság a dilemmáját, hogy nem tudja, hogy a szükséges kórházi kezelésre vonuljon-e be például, vagy inkább tartsa távol magát fájdalmak között, vagy más kényelmetlenségekkel, amit egy kezelés eltüntetne, éljen a következő hetekben, hónapokban, ki tudja meddig. És ki mondja meg azt, hogy hogyan döntsél, vagy mi a jó döntés. Vannak helyzetek, amelyekben nem annyira látható, hogy dönteni kell, és mégis döntünk. Például nem érezzük rendszerint azt, hogy a hétköznapjainkat, ahogyan éljük, azok döntésekről szólnak. Nem érezzük azt, hogy amivel a napunkat kitöltjük, megtöltjük, az különösebben megdolgozna bennünket, és mégis az, hogy hogyan telik el a napom, az rajtam is áll, az én döntésem is benne van. Munkahelyváltást fontolgatsz? Megszólal egy belső hang. El kell-e mennem onnan, ahol már olyan jól megszoktam, meg megszoktak engem, ismerek mindenkit és ismernek, és ahol esetleg barátságok is születtek. Menni az idegenbe, vagy maradni ott, ahol vagyok? Melyiket éri meg inkább? Vannak félelmekkel teli területei az életünknek, amelyeket a hitre való eljutás megváltoztat. Eltűnik a félelem, vagy kisebbedik, és vannak olyan területeink, amelyek a hitre való eljutással mégis félelmekkel teli területek maradnak. Nem sikerül letenni. Újra és újra arra ébredünk, hogy már újra van mit elengedni. Újabb félelmek, újabb aggodalmak, újabb belső tépő gondolatok jelentkeztek. De miből is fakad rendszerint a félelem és a bizonytalanság? Az egyik ilyen tényező az életünkben az, hogy nem tudjuk rendszerint azt, hogy a döntésünk milyen következményekkel jár. Nem tudod, hogy milyen velejárója lesz annak, ha így vagy úgy döntesz. A második, hogy nem tudsz visszatérni a döntés előtti állapotba. Nem lehet az idő kerekét visszatekerni, és majd újra dönteni, akkor, ha elrontottad. A harmadik, nem látod azt, hogy a döntésed milyen hatással lesz az életed többi területére. Például egy iskola választás hogyan fogja meghatározni a gyermekednek a jellemét? Milyen hatással lesznek rá az osztálytársak, a barátok? És hogyan fogja ez befolyásolni egy egész család későbbi alakulását, életét? Külön érdemes kitérni arra is, hogy még nagyobb lehet a bizonytalanság a döntések körül, vagy úgy egyáltalán az életben, azoknak az embereknek az életében, akik mellett újra és újra megkérdőjelezik a döntéseik jogosságát, vagy helyességét. Ha olyan emberek vannak körülötted, akik újra és újra szembesítenek a korábbi rossz döntéseiddel, vagy azt érzed, hogy nem bíznak meg benned, ez külön teher, és bizonytalanságot eredményez. És kedves testvérek, ezek által jutunk el oda, amit én egy szóban így összegeztem, magamra utaltság. Magamra utaltság, és a továbbiakban erről lesz szó, illetve arról, amit az igénk által az Isten ehelyett kínál nekünk. Miért is nem elég, ha csak magamra támaszkodok? Mi kell akkor, ha csak magamra tudok támaszkodni? Mi az, ami ezt megváltoztatja? És mi történik azután, ha sikerült levetköznöm a magamra utaltságomat? De hadd kezdjük az elsővel. Magamra utaltság. A félelemre és a bizonytalanság érzetre rendszerint azzal válaszolunk, hogy megpróbáljuk visszaszerezni a kontrollt. Keressünk valamit, ami a félelemben és a bizonytalanságban azt érezteti velünk, hogy azért csak mégis mi irányítjuk az életünket. Nem a habok hánynak ides-tova, vagy nem mások döntenek. Az életünk irányítása, a helyzet irányítása a mi kezünkben van. Hogyan tesszük ezt? Például úgy, hogy döntéshelyzetben igyekszünk minden oldalról megvizsgálni a tényeket, és a legjobbat választani. Minden lehetséges következménnyel számolunk, de rendszerint, amikor sorra vesszük a következményeket, akkor azzal is szembesülünk, hogy bizony gyakran a jó döntéshez ez még nem elég. Ha elég sokszor tapasztalsz félelmet, bizonytalanságot, kialakítja benned ez az érzés azt a belső vélekedést, hogy neked kell megszüntetni a félelmet és a bizonytalanságot. Akik például gyermekkorukban gyakran voltak kénytelenek megtapasztalni azt, hogy nincsenek mellettük olyan szülők, vagy olyan emberek, akik segíthetnek nekik, azok rendszerint kialakítják ezt a belső vélekedést, hogy ahhoz, hogy túléljem az életet, ahhoz nekem kell megtenni mindent. Azaz magamra vagyok utalva, nincsen, akire számítsak. A sokak által ismert és manapság egyre inkább emlegetett ősbizalom éppen erről szól. Kisgyermekként, csecsemőként nem tapasztalja meg a gyermek azt, hogy reagálnak rá, hogy fontos az ő sírása, az ő jelzése, és ezért megtanulja azt, hogy én csak magamra számíthatok, vagy nem számíthatok eléggé a környezetemre. De nem csak csecsemőkorban van ez így az élet első két éve alatt, hanem később is. Ha a gyermek nem tapasztal kellő odafigyelést, kellő segítséget, akkor, amikor nehézségben van, könnyen mehet úgy tovább az életbe, hogy ez a tudat határozza meg, egyedül vagyok, magamban kell boldogulni. Ismerek olyan fiatalt, aki nagyon sokat volt magára hagyatva gyermekként. Később felnőttként, fiatal házasként az volt a nagy problémája, hogy a feleségére semmit nem tudott rábízni. A felesége egyszer könnyes szemekkel mondta nekem, még az esküvőmet sem tudom teljesíteni, mert az a mondat, hogy hűséges segítőtársa leszek, a mi esetünkben nem teljesíthető. Van ilyen, kedves testvérek, hogy valakibe olyan mélyen beleívódik a magára utaltság, hogy egyszerűen nem tud magához senkit elég közel engedni. Nem tudja megengedni azt, hogy neki segítsenek. De a magamra utaltságnak sokféle más formája is van és lehet. Az igében az, amit magyarra így fordítottak, hogy ne a magad eszére támaszkodj, sokféleképpen fordítható. Például az angol biblia fordítások nagy része itt megértést fordít. Azaz így kellene hallani, hogy ne a magad megértéseire hagyatkozzál. Vagy ez a szó más fogalmakkal is helyettesíthető, ne a magad igazára, ne a magad ismeretére, ne a magad bölcsességére, vagy ne a magad felelősségtudatára támaszkodjál. Azt hiszem, hogy már is érezzük, hogy a paletta kitágul. Nem csak arról van szó, hogy egyszerűen vannak tények, amelyek ott vannak bennem, tudok róluk, vannak ismereteim. Az, ha az ember a saját megismerését is belelátja, akkor már is változik a kép. Ne a magad eszére támaszkodjál. Miért nem elég az, ha a magam eszére támaszkodok, vagy a magam ismeretére, vagy a magam bölcsességére, vagy a magam megértésére? Rendszerető ember vagyok. Mindennek megvan a kialakított helye, rendje az életemben. Időnként azonban megtörténik, hogy a dolgok a jól ismert helyről elvándorolnak valahova máshová a lakásban. Látom, hogy többen mosolyognak, azt hiszem, hogy másoknak is ismerős ez. Megvan a hely, és még sincs ott. Miért nincs ott, ha én mindig oda teszem? Természetesen az egyszerű válasz az, hogy valaki máshová tette. Sokszor kerülök abba a belső tudatba, hogy biztos a feleségem tette máshová. Például a kulcsomót. És ilyenkor rákérdezek, hova tetted? Én nem is jártam vele. Dehogy nem. Hát magától nem vándorol el. Akkor, ha nem ő, akkor a gyermekek. De valakinek el kellett tennie. És aztán némi keresgélés után rájövök arra, hogy a tegnap hordott kabátom zsebébe van. Én felejtettem ott. Megvan a bejáratott út, 100-szor oda teszed, és 101-jére is ott keresed. Mert ez így szokott lenni. És az eszed az diktálja, hogy ott kell lennie, és még sincs ott. Az eszed, a tudatod, az emlékezeted nem megbízható minden esetben, ahogy az enyém sem az. Van, hogy egyszerűen rosszul emlékezünk. Sőt, van olyan is, hogy rosszul értjük a dolgokat. Mást értünk, mint amit a másik mondani akart. Mást érzünk, mint amit a másik közölni akart. Nem értjük meg csak felét annak, amit a másik mondott. Nem tudjuk befogadni, amit a másik adni akar. Hogyan tudnánk akkor jól dönteni? Ha egyszerűen képtelenek vagyunk arra, hogy a valóságot valóságként fogjuk fel, a valóságot a maga teljességében értsük, és ne csak értsük, hanem aztán kellően tudjunk arra válaszolni. Kedves testvérek, ha valaki eljut addig, hogy így szembesül önmagával, ahogy például én szembesültem nem egyszer a kulcsomó kapcsán, hogy a belső tudatom az diktálja, hogy ott kell lennie, és nincsen ott, másokat vádolok, és közben én vagyok a hibás, akkor azt hiszem, hogy más is rájön arra, hogy valami gond van. Rájöhetünk arra, hogy nem bízhatunk meg önmagunkban teljesen. Persze van egy bújtatott formája is annak, amikor az ember, ahelyett, hogy vállalna a felelősségét annak, hogy tévedtem, egy kicsit átpasszolja a dolgokat, vagy tovább passzolja a dolgokat. Például valaki azt mondta nekem nem is olyan régen, hogy én soha nem döntök. Addig imádkozom, amíg Isten megoldja a dolgokat. Vajon ez miről szól? Arról, hogy én tényleg imádságban leteszem, vagy inkább arról, hogy nem vállalom a felelősséget? Ki eldöntheti? Nem elég az, ha a magamra, magam eszére, vagy a magam valamiére számítok, mert manapság sok az elbizonytalanodott ember, úgy, ahogy igaz az is, hogy manapság azok a vonzóak, akik nagyon tudják, hogy hogyan kell valamit az életben elérni. Ezért rendszerint kialakítunk egy attitűdöt, egy viselkedést, és a belső elbizonytalanodásainkat félretesszük, háttérbe szorítjuk, és a külvilágnak úgy mutatjuk meg magunkat, mint akik kompetensek, mint akik tudják, hogy hol vannak a célok, és tudnak küzdeni is annak érdekében. Salamon azt mondja a példabeszédek könyvében, és az igénk azt mondja, hogy nem az a bölcsember, mert hogy ez a fő kérdése a könyvnek, nem az a bölcsember, aki passzolja a felelősséget, aki elbizonytalanodik folyton, de nem is az a bölcsember, aki törtet, és minden belső kérdést a háttérbe szorít, aki nagyon tudja, hogy mit akar, és küzd a céljai érdekében, sem egyik, sem a másik. Ki a bölcsember? Ki az, aki jól éli az életét? Nem a gyenge, és nem az erős, hanem az, aki tudja, hogy mikor kell gyengének lenni, és mikor kell erősnek lenni. Aki tud egyáltalán gyenge is lenni, ha a helyzet azt kívánja, és tud erős is lenni, ha a helyzet azt kívánja. Képes mindkettőre. Ki az az ember, aki tud gyenge lenni, és tud erős is lenni? Az, aki megtanulja, tudja, hogy van kiben bízzon, mert az a valaki az ő ösvényeit irányítja. Aki nem érzi annak a terhét, hogy minden felelősség az én vállamat nyomja, és minden teher rám nehezedik, Mert tudja, hogy valaki ott van mellette és segít a terhei cipelésébe. De közben azt is tudja, hogy minden döntése valakihez kell igazodjon. Bízzál az Úrban! Ezzel a bátorítással, biztatással indít az ige. Ahhoz, hogy ne csak magamra számítsak, ahhoz szükség van erre. Hogy megtanuljam, hogy van valaki, akiben megbízhatok. Ha csak magammal számolhatok ebben az életben, akkor előbb-utóbb eljutok oda, hogy elfogynak a lehetőségek. És azt gondolom, hogy mindenki tapasztalt már ilyet, hogy végigvettük az egyest, a kettest, a hármast, a négyest, és egyszer csak elfogyott. Nincs több. Hogyan lehet akkor jó megoldásra jutni? Hogyan lehet jól élni? Hogyan lehet bölcsnek lenni? Hogyan lehet jól dönteni? Úgy, hogyha az ember nem maga eszére támaszkodik, hanem az Úrra bízza magát. Nem is akárhogyan, hanem teljes szívével. Van úgy, hogy egy kicsit az Istenre is bízunk, meg egy kicsit magunkra is. Meghagyunk önmagunknak is egy kis felelősséget, meg az Istennek is adunk egy kis lehetőséget. Ez rendszerint ugyanúgy nem működik, ahogy az sem, hogy válogatunk a lehetőségek közül. Bízz az Úrban teljes szívvel. Ez nem arról szól, hogy most én, holnap majd az Isten, vagy félig én, félig az Isten. Ez valami teljesen más. Miről is szól az, hogy én bízok az Úrban? Hát arról, kedves testvérek, hogy ha megtanulom rábízni önmagamat, akkor megtapasztalom, hogy valaki ott van mellettem, aki gondoskodik rólam és hordoz engem, aki átsegít a nehézségeken. Bízni az Istenben nem csak azt jelenti, hogy amikor útkereszteződéshez érek, akkor eldöntöm, hogy jobbra vagy balra haladok tovább. Bízni az Istenben azt jelenti, hogy ott van valaki mellettem, akkor is, amikor nincsenek útkereszteződések. És akkor is számít, hogy ő mit gondol rólam. Bízni az Istenben azt jelenti, hogy az útkereszteződések között is vágyom arra, hogy ő ott legyen, hogy szóljon hozzám, hogy tapasztaljam az ő közelségét, és így lesz igaz az, hogy ő majd igazgatja, vagy segíti az ösvényeidet. Mit jelent bízni az Istenben? Annak megtapasztalását, hogy ott van mellettem, bármi történik. Mert az út nem csak attól függ, hogy hogyan döntöttem, merre indultam, hanem elsősorban attól függ, hogy ki van mellettem. Ez határozza meg az útnak a minőségét. Beszélgettem egy idős házaspárral, túl voltak már a 80-an régóta, és visszanéztek az életükre, arról meséltek. A bácsi a következőket mondta: mi soha nem vitatkoztunk egymással. Ha a feleségem mondott valamit, akkor én azt mondtam neki, hogy legyen úgy, ahogy te akarod. S ha én mondtam valamit, akkor ő is ugyanezt mondta. Na és hogy sikerült ez, kérdeztem én, hogy ilyen könnyen tudtak igen mondani a másik akaratára vagy vágyára? Hát belső harcokkal. Másképp ezt nem is lehet, mondja nagy természetességgel a bácsi. Na és a belső harcnak soha nem volt semmiféle kivetülése, valamiféle hangoskodás, összeszólalkozás? Nem. Mert amikor megszólalt volna belőlem a hang, akkor mindig elindultam, s tettem egy kört, és közben mindig lenyugodtam. Na és mi történt a kör alatt, kérdeztem én. Hát közben megvitattam az Istennel a dolgokat. Elmondtam neki, megosztottam vele, és így változott meg bennem az indulat. Mosolyog a néni, és rá is rákérdezzek, hogy na és feleségként, ugyanaz volt, csak én nem köröztem az udvaron, vagy az utcán, hanem a konyhában találtam magamnak valamiféle elfoglaltságot. És közben belül az Istennek mondtam el azt, ami bennem van. Kedves testvérek, ezek hétköznapi dolgok. Nem különlegesek, nem rendkívüliek, de azt gondolom, hogy így lehet apró pénzre váltva megtapasztalni azt, hogy bízhatok az Istenben. Hogy miközben körözök az udvaron, vagy végzem a hétköznapi munkát, elmondom neki azt, ami bennem van, és ő hajlandó befogadni, sőt, válaszolni arra. Mi a bizalom hozadéka? Misztál Barbara írt egy könyvet a bizalomról. Arra kérdése, hogy mi a bizalom, sokféle választ adott, és végül a könyve végén így összegez. Bizalomban a jövő kiszámítható. Még akkor is, ha nem ismerjük a részleteket. Mert a bizalom nem arról szól, hogy tudom azt, hogy mi következik. A bizalom arról szól, hogy tudom, hogy ki van velem. Mert van egy közös történetünk. Megtapasztaltam, hogy amikor segítségre volt szükségem, segített nekem. Amikor meghallgatásra volt szükségem, akkor meghallgatásban részesített. Újra mondom, a bizalom az arról szól, hogy a jövő kiszámítható lesz. Azt is mondhatnám, hogy biztonságos, mert tudom, ki van mellettem. Misztel Barbara az összegzésében mond egy második dolgot is. Mégpedig azt, hogy a bizalom arról szól, hogy közösségérzet alakul ki. Vannak közös dolgaink azzal az emberrel, akiben megbízom. Vannak közös dolgaink. Van olyan, ami közös érték, van olyan, ami közös vágy, és egyszerűen ezek lassan egymásba simulnak. A korábban említett idős házas pár, miközben beszélgettünk, azt is elmondta, hogy egy idő után már nem is igazán érdekelte őket, hogy most akkor kinek mi volt a vágya vagy akarata, mert úgy érték meg, hogy hát amit tenni akarunk, meg amire a másik vágyik, az mindkettőnknek jó. És ezzel a nagyon mély bizalommal tudták így békésen, csendesen élni az életüket. Amit akarunk, az mindkettőnknek jó. Nem csak neked, nem csak nekem, hanem a családnak, a házasságnak, a kapcsolatnak vannak közös dolgaink, közösségérzet alakul ki. És Mr. Barbara, amit mond harmadikként, az, hogy könnyebb lesz az embereknek ugyanazon az úton haladni bizalomban. Megváltozik az érzet, az érzés. Már nem a nehézségeket látom és tapasztalom, hanem bizalomban. Könnyen túllépek a nehézségeken, vagy könnyebben túllépek a nehézségeken. Ha nincs ott a bizalom, akkor minden kicsi porszembe bele lehet akadni. Meg lehet benne botlani, és felbukhat az ember. De ha megvan a bizalom, akkor könnyen lehet tovább lépni, akkor is, ha sértődöttség alakul ki, vagy akkor is, hogyha az ember szíve valami miatt elnehezedett. Azt gondolom, hogy ugyanezek igazak az Istennel való kapcsolatra is. Ha bizalom van közted és az Isten között, akkor ebben a kapcsolatban a jövő kiszámítható lesz. Lehet, hogy nem tudod azt, hogy hogyan jönnek a habok, honnan csapnak be a hajóba, de azt tudod, hogy a hajóban ott van melletted valaki, akit ébreszteni lehet akkor, amikor a szíved már nagyon kalapál, és azt érzed, hogy elveszel. Hogy lesz kiszámítható a jövő? Nem úgy, hogy az Isten elmondja, hogy így és így és így és így fogod élni az életet, hanem úgy, hogy tudod, hogy rá számíthatsz minden körülmények között. Közösségérzet alakul ki. Ha bizalomban élsz az Istennel, akkor már nem az van, és nem az lesz, hogy vannak neked dolgaid, és arra kéred az Isten áldását, hanem vannak dolgaink, és az én dolgom az Isten dolga, és az ő dolga az enyém. És ebben ott van mellettem. Ha nem szakadok el tőle, és a közös dolgaink érdekében fáradozok, akkor az Isten ott van mellettem. Könnyebb lesz ugyanazon az úton haladni. Ha az Istennel bizalomban élsz, akkor megtapasztalod azt, hogy a nehézségben látszani fog valami, ami a nehézség utáni, ami már nem a nehézségről szól, hanem valami teljesen másról. De hogyan jussak bizalomba? Hadd zárjuk ezzel a kérdéssel. Hogyan jussak el oda, hogy megbízok az Istenben, akkor, ha például gyermekként azt hintették el bennem, akaratlanul, hogy te nem bízhatsz meg senkiben? Hogy csak magadra számíthatsz, hogy csak magadnak vagy? Vagy ha később annyira megsebzett az élet, hogy ezzel a tudattal élsz, ezzel a belső érzéssel, hogyan változzál? 4-5 éves koromban rokonokhoz látogattunk, és a szobában egy festmény lógott a falon. Egy kis hegyi ösvény kanyargott, és a hegyi ösvényen két gyermek egymásba fogozva ment felfelé. És előttük a hegyi ösvény egy sziklaomlás következtében eltűnt, és semmi más nem volt, csak egy nagy szakadék. Emlékszem, hogy gyermekként olyan félelemkeltő volt a látványa ennek, és folyton azon gondolkodtam este lefekvéskor, hogy mi történik azzal a két gyermekkel, leesnek a szakadékba, vagy nem esnek le a szakadékba. Egy 4-5 éves gyermek félelmei voltak ezek. Nem tudtam elaludni. Nagy vergődés volt az akkori este. Aztán végül édesanyám oda hívta a vendéglátónkat, a rokont, és ez a vendéglátó rokon megmutatott valamit arról a festményről, amit én gyermekként nem vettem észre. Mégpedig azt, hogy a szakadék alatt van egy fa, és ennek a fának a levelei, ágai úgy vannak megfestve, hogy azok egy kezet mutatnak, egy kezet formálnak. Akkor már nem csak a szakadék látszott, ha megmutatták, hanem az is, hogy a szakadékot áthidalja egy kéz. Van egy kéz, amelyik vigyáz erre a két gyermekre. Rendkívüli tehetsége lehetett annak a festőnek, aki ezt a festményt így festette meg, és azt gondolom, kedves testvérek, rendkívüli tehetség kell ahhoz, hogy belelássuk az életünkbe azt, hogy nem csak szakadékok vannak, meg felfele, meg lefele kanyargó ösvények, hanem a szakadékokon átívelő kezek is. Ott van az Isten keze. És egyszerűen úgy lehet bizalomba jutni, hogy ha nem látom ezt a kezet, akkor keresek olyan embert magam körül, aki megmutatja, elmagyarázza, jelzi azt, hogy ott van a kéz. Keresek olyan közösséget, amelyikben megerősödhet bennem az, hogy ott van az Isten keze, ahol én nem veszem észre, vagy nem láttam addig. Keresek olyan időt, amiben lehetőséget adok magamnak, hogy a félelmeim és aggodalmaim közepette észrevegyem az Isten kezét. Meg vagyok arról győződve, hogy így lesz igaz az, hogy ő igazgatja ösvényeidet. Hogy ott van a szakadék előtt, ott van a szakadékban is. Lehet, hogy éppen áthidalja azt, hogy át tudjál jutni könnyen, és ott lesz a szakadék után is. Bízzunk az Úrban. Amen. Az ígére válaszolva, a 398. ének első szakaszát énekeljük. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Love. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te atyánká lettél Jézus Krisztus által. És köszönjük azt, hogy Jézus Krisztusban Te megmutattad azt a törődést, aminél erősebb, mélyebb nincsen. Megmutattad azt, hogy a halálba mész értünk, annyira szeretsz, és mi az, ami nagyobb bizalmat érdemelne, mint az, ha valaki az életét adja értünk. Aki nem csak egy szakaszon kísérel, nem csak a kellemes oldalunkat vállalja fel, nem csak akkor kellünk neki, amikor képesek vagyunk jól teljesíteni, nem csak úgy fogad el, ha bocsánatkéréssel, nagyon mély hajlongással járulunk elé, hanem akkor is, amikor csak töredékében van meg bennünk a bocsánatkérés. Sőt, akkor is, amikor képtelenek vagyunk felismerni azt, hogy nekünk egyáltalán bocsánatot kéne kérni. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és köszönjük, hogy Te a mi bizalmunkat kiérdemelted, ott a Golgota keresztjén. Urunk, szeretnénk rácsodálkozni újra arra, hogy Te milyen mély szeretettel szeretsz minket. És szeretnénk úgy tovább menni innen, hogy megerősödik benned a bizalmunk. Arra kérünk, hogy jöjj és végezd el bennünk a bizalom erősítésnek a munkáját. Urunk, add, hogy ragadjuk meg azokat a lehetőségeket, amelyeket Te kínálsz a bizalom építésére. Hadd tudjunk újra úgy veled lenni, hogy nem csak a krízisre, a traumára, a nehézségekre összpontosítunk, hanem tudjunk úgy időt tölteni veled, melletted, hogy keressük azt, hogy hol van a Te szakadék fölé nyúló kezed. Szeretnénk a következő héten időt szánni erre, és arra kérünk, hogy jöjj és légy velünk ebben. Úgy, ahogy azt is kérjük tőled, hogy életünknek olyan időszakaiban, olyan helyzeteiben, amikor mi nem látjuk a Te kezed, és nem látjuk, vagy nem értjük azt, hogy miért is kéne, vagy hogyan is kéne nekünk benned megbízni. Te vezess olyan embereket mellénk, akik újra meg tudják mutatni, hogy hol van az atyai kéz, vagy hol van az a Golgotára szegzett kéz, hol van az a Golgotán szenvedő szív, amely értünk sebződött, és értünk szenvedett. Urunk Istenünk, de arra is kérünk Téged, hogy akkor, amikor a hétköznapjainkat éljük, segíts úgy élni, hogy közben keressük mi magunk is azt, hogy Te hogyan alakítod az ösvényeinket. És add, hogy miközben nehézségekkel találjuk szembe magunkat, szakadékokkal, vagy útelágazásba érkezik az életünk, tudjunk megfordulni és visszanézni, és látni azt, ami magunk mögött van, a Te eddigi áldásaid, vezetésed, biztonságot adó jelenlétedet. Köszönjük, hogy most külön imádkozhatunk azokért, akik útkereszteződésben vannak, akiknek dönteniük kell, és akik átérzik azt, hogy a döntésüktől nagyon sok minden függ. Segíts úgy dönteni, hogy megtapasztalják a döntésben a rád hagyatkozást. Hiszen bizalomban mi más lehet felüdítőbb, mint az, hogy nem egyedül kell viselni a terhet. Van valaki, aki osztozik velem. Urunk, imádkozunk azokért is, akiknek az élete nem döntéshelyzetek miatt nehezedett el, hanem valami másféle lelki vagy testi megpróbáltatás kínozza őket. Gondolunk a betegekre, azokra, akik az otthon biztonságában kénytelenek átvészelni a nehéz időket. Gondolunk azokra is, akik kórházban vannak, és ott küzdenek az életükért. De gondolunk azokra is, akik segítőkként, orvosokként, ápolókként végzik a kihívásokkal teli munkát mostanság. Kérünk, légy ott a gyógyító, segítő munkában, te adj erőt annak végzéséhez. Miközben imádkozunk a nehézségben levőkért, szeretnénk megemlékezni a gyászolókról is. Kérünk, hogy légy azokkal, akik gyászoló szívvel vannak most itt jelen, emlékezve elköltözött szerettükről, barátukról, vagy valakiről, aki fontos volt nekik. Urunk, hisszük azt, hogy te szíveket gyógyító Isten vagy, aki a vigasztalásra vágyó szívek mellett te ott vagy. Simogatsz, támogatsz, bátorítasz, és enyhíted a gyász fájdalmát is. Köszönjük, hogy miközben így együtt imádkozunk, előre tekinthetünk a következő hétre is. És ha te jelenléted és áldásodat kérhetjük annak minden mozzanatára, minden percére. Kérünk, hogy te légy ott munkánk végzésében, te légy ott akkor, amikor dönteni kell, de te légy ott akkor is, amikor egyszerűen csak túl kell élni egyik óráról a másikra. Urunk Istenünk, légy áldott, hogy te imádságot meghallgató Isten vagy, hiszen te magad ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman egy akarattal együtt vannak, te meghallgatod az ő kérésüket. Ebben bízunk most is. Amen. Ami csendes, személyes imádságunkat folytassuk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, az adakozást ajánlom a testvérek segítő jó indulatába, megemlékezvén arról, hogy Jézus Krisztus gazdag volt és szegényé lett, hogy mi ezáltal a megszegényedése által meggazdagodhassunk. Az elmúlt hét szerdáján temetés volt. Özvegy Jakab Rozáliát, cukorgyár 89 alatti testvérünket temettük, aki 93 évet élt. Gyászolják őt, fia menye, leánya, unokái, dédunokái. Isten vigasztalja a gyászoló szívűeket, érezzék és tapasztalják azt, hogy ott van mellettük a gyászban. Hirdetem azt is, hogy megjött az üzenet és a Family újság, a megrendelők ezeket átvehetik. Most pedig a 399. énekünket énekeljük. A 399. éneknek az első és az utolsó szakaszát, így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. tettünk vallást együtt a mi hitünkről. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután őneki éljek. Amen. Áldásra készülve a 412. énekünk első szakaszát énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő orcáját feléd, és adjon neked békességet. Amen.